Kedves hallgatóim, a 20. század utolsó harmadának egyik legjelentősebb, ám viták keresztüzében és a bulvár sajtó érdeklődésének középpontjában álló teológusa volt a svájci születésű, ám életét Németországban leélő Hans Küng. Küng jómódú polgári család gyermekeként 1928-ban látta meg a napvilágot Luzern közelében, Szurszék kisvárosban. Fiatal korától papnak, teológusnak készült. 1948-tól 3 éven keresztül filozófiát a római Gregorián Egyetemen, a következő 4 esztendőben pedig teológiát tanult, pappá szentelték. Ezt követően 2 éven át Párizsban az Institut Catholique keretében folytatott teológiai tanulmányokat, és itt doktorált. A következő 3 esztendőben káplánként odahaza végzett lelkipásztori munkát, majd Tübingen Egyetemére került, ahol 1960-tól fundamentális teológiát, 63-tól dogmatikát és ökumenikus teológiát tanított, és ahol 1966-tól néhány évig az ugyanott tanító József Ratzinger professzor társa volt. 62-től, miután korábban nagy feltűnést keltő munkában fogalmazta meg a leendő tanácskozás feladatait, teológiai szakértőként részese volt a II. Vatikáni zsinat munkájának, különösen a Lumen Gentium konstitúció kidolgozásának. Másokkal együtt a progresszív zsinati teológusok táborához tartozott, egyik alapítója volt a Concilium című folyóiratnak, 65 után a kontesztáló a zsinati eredményekkel elégedetlen hittudósok táborának tagja, egyik hangadója lett. A zsinat után a nagy példányszámban megjelenő művei amolyan sztárteológussá tették, nonkonform hangvétele a zsinatot, az egyházat, a pápai hatalmat és alapvető dogmákat bíráló megnyilatkozási azonban kivívták Róma rosszallását. 73-ban, majd 75-ben felszólítást kapott nézetei tisztázására, helyesbítésére. 6. Pál kezdeményezésére vizsgálat indult ellene, amelynek végén 79-ben a hittani kongregáció kezdeményezésére püspöke megvonta tőle a licencia docendit, a katolikus egyház nevében való tanítás jogát. A tübingeni teológiai kar felfüggesztette, munkáját azonban folytathatta a számára alapított, csak a rektornak alárendelt ökumenikus intézet professzoraként 1966-os emeritálásáig. Mivel eltiltása csak az egyház nevében való tanításra vonatkozott, papi szolgálatát, magát az egyház hűfiának tekintve, a körülötte sorozatosan kirobbanó viták és botrányok ellenére élete végéig folytatta. Nyugdíjas éveiben is aktív maradt, érdeklődése az ökumenizmus, a világvallásokkal való párbeszéd, a világvallások közös etikai minimumának kidolgozása felé fordult, ez utóbbi témában jelentős nemzetközi tudományos programot is szervezett, idős korában pedig nagy figyelmet keltő párbeszédet folytatott, az őt a hittani kongregáció prefektusaként egykor elmarasztaló József Ratzingerrel, akkor már 16. Benedek pápával. Hans Küng végül 2021-ben halt meg Tübingenben. Küng művei 40 kötetes összkiadásának bizonysága szerint igen termékeny szerző volt. Legkorábbi komoly figyelmet keltő munkája habilitációs értekezése volt, a Megigazulás című, amelyben Karl Barth dogmatikai nézeteire reagálva a tridenti zsinat és a lutheri kegyelem felfogás közötti eltéréseket és hasonlóságokat elemezte. Fő felismerése az volt, hogy míg a katolikus felfogás a kegyelem és az általa való megigazulás objektív, addig a reformátorok a kegyelem szubjektív természetére helyezték a hangsúlyt, ám nem volna reménytelen a két megközelítést összhangba hozni egymással. A zsinat előtt 1960-ban jelent meg Zsinat és Újraegyesülés című, sokak szerint a zsinat számára programot kínáló írása, két évvel később pedig belső reformokat szorgalmazó az Egyház struktúrái című munkája. Miután a zsinat alatt a radikális reformerek oldalán kötelezte el magát, a következő időszakban egyháztani témákkal foglalkozott, amit 1963-as az Egyház és a zsinat, majd négy évvel később kiadott az Egyház című munkája igazol. Ez utóbbiban főleg azt igyekezett tisztázni, hogy korunk egyháza és annak tanítása miképpen találhat utat a modern világ és annak kultúrája irányába. Röviddel ezután adta közre Isten emberré válása című krisztológiáját, amely Hegel filozófiai és teológiai nézeteihez kapcsolódva az úgynevezett alulról kiinduló krisztológia modelljét igyekezett követni. Szinte ezzel egy időben nézetei radikalizálódásával párhuzamosan jelent meg első, a zsinat utáni egyházat élesen bíráló könyve a Tévedhetetlen, amelyben a pápai és a zsinati tévedhetetlenség tanítását elutasítva arra az álláspontra jutott, hogy a hitben való biztos és bizonyos igazság egyedül az egyház egészében és annak teljes történetében áll fenn. Ez a mű volt az oka az ellene indított első vatikáni eljárásnak is, de ekkor már számos teológus kollégája, különösen honfitársa Hans Urs von Balthasar is élesen elhatárolódott tőle. Hatalmas példányszámban megjelent igazi sikerkönyv, ám újabb viták forrása lett Kereszténynek lenni című munkája, amelyben bírálói szerint a Krisztus hit helyébe valamilyen egzisztenciális hitérzéket állított. Követte ezt Létezik Isten provokatív című munkája 78-ban, amely a modern filozófiák Istennel kapcsolatos érvelését tette elemzés tárgyává, valamint Örök élet című ugyancsak formamontó a keresztény hagyomány néhány fontos elemét elutasító értekezésre. Miután megvonták tőle a katolikusként való tanítás jogát, érdeklődése az ökumenizmus és a világvallásokkal való párbeszéd felé fordult. A következő két évtizedben párbeszédtársakkal közösen írott munkákban a vallási pluralizmus szellemében tárgyalta a hinduizmussal, a buddhizmussal, az iszlámmal, a zsidósággal, a kínai univerzizmussal való szellemi-lelki kapcsolat lehetőségét, és ekkor fogott hozzá világetosz koncepciójának kidolgozásához. Ennek az volt a lényege, hogy a vallási sokféleség világában a morális szféra az, ahol meg lehet találni a világ vallásai közötti közös többszöröst, ha nem is a vallások végső egyesítése, de legalább egymáshoz való közelítése érdekében. Ennek a programnak a népszerűsítésére Küng másokkal együtt egy világétosz intézetet is alapított Chicagóban, és számos nemzetközi konferenciát szervezett. Közben még 92-ben adta közre Credo című, a keresztény hitvallást ökumenikus szellemben elemző munkáját, saját személyes hitéről pedig 2009-es Amit én hiszek című munkájában készített számvetést. Küngnél és Ratzingernél néhány évvel volt fiatalabb az utóbbi évtizedek egyik vezető német dogmatikusa Walter Kasper. Kasper 1933-ban született Heidenheim bei Brenz városában, Baden-Württembergben. 51-től a Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye kispapjaként Tübingen egyetemén tanult filozófiát és teológiát, 57-ben pappá szentelték. 5 éven keresztül lelkipásztorként szolgált Stuttgartban, ledoktorált, majd 62-ben Tübingenbe került, ahol habilitálását követően egy ideig a dogmatika tanszéken Leo Sefcsik és Hans Küng tanár segédje, majd 64-ben a dogmatika professzora lett, ezúttal már a Müncheni Egyetemen, 6 évvel később pedig átkerült a Tübingeni Egyetemre, és ottani professzori állását 89-ig megtartotta. Ez alatt az idő alatt már nemzetközi rangú hittudósként számos tanítványt nevelt. Így témavezetője volt németországi stúdiumai idején Jorge Mario Bergoglionak, a jelenlegi Ferenc pápának is, és tagja volt Rómában a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak. 89-ben lett saját egyházmegyéje Rottenburg Stuttgart püspöke, a 90-es évek közepén azonban Rómába került, ahol a keresztény egységet előmozdító pápai tanács titkára, majd elnöke, a megigazulás közös értelmezéséről kiadott katolikus evangélikus nyilatkozat egyik fő megfogalmazója lett, és 2001-ben elnyerte a bíbort. Kúriai tisztségeiből 2013-ban vonult vissza, de idős kora ellenére Kasper bíboros ma is aktív, Ferenc pápa tanácsadójaként jelentős befolyással bír a kúriánál, a Szentatya elsősorban az irgalom teológiáját érintő témákban hivatkozott rá, legutóbb pedig egyike volt azoknak a német főpapoknak, akik élesen bírálták a német egyház zsinati útnak nevezett, erősen eretnek gyanús törekvéseit. Kasper tudományos pályáját a II. Vatikáni zsinat utáni, a hagyományos neotomista szemlélettel szakító reform nemzedék tagjaként kezdte, a 70-es évek végétől pedig ő tekinthető a német nyelvterület vezető katolikus dogmatikusának. Pályája kezdetén főleg teológia és dogmatörténeti témákkal foglalkozott. Így doktori értekezése a hagyományról szóló tanítás a Római Iskolában című fontos munkájában, a 19. század derekán a római Gregoriana Egyetemen működő jezsuiták Giovanni Perrone Carlo Passaia az ókeresztény hagyományt újra felfedező tradíció fogalmát elemezte. Később írt a 19. századi katolikus tübingeni iskola Adam Möller a történelem filozófiája és teológiája Schelling késői filozófiájában című művéről, és ezzel szerzett habilitációt. Az 1970-es évektől a dogmák történetiségének és a dogmatika módszertanának témája foglalkoztatta, a krisztológia kérdéseiben pedig közvetítő szerepet játszott a radikális és konzervatív értelmezések irányzatok között. Ennek az alkotó korszakának fő eredménye volt híres Jézus könyve, az 1974-es Jézus a Krisztus, amelyet még ma is az egyik legkiegyensúlyozottabb, a megváltó emberi személyét és isteni valóságát harmóniában tárgyaló munkának tekintenek, és ez a mű jelöli ki Kasper helyét a radikális krisztológiai modernizáció, Karl Rahner, Hans Küng, Edward Schillebeck, Piet Schoudenberg és a konzervatív megközelítés Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger dogmatikai törekvései között. A teológia, különösen pedig a dogmatika feladatának Kasper a történelem és a hit, az alulról és a felülről való megközelítés közötti harmónia megteremtését és megőrzését tekintette, és ennek a feladatnak rendelte alá a tanítás előterjesztésének módját. Ebből a szempontból volt fontos másik nagy dogmatikai szintézise, a Jézus Krisztus Istene című munka, amelyben a modern istenkeresés elemzéséből kiindulva egy átfogó szent háromságtant dolgozott ki. Ebben az alkotó periódusában adott közre még összefoglalást a dogmatika módszertanáról, valamint egy jelentős értekezést hit és történelem viszonyáról. Érdeklődésre a 80-as évek végétől az ekléziológia a hit és a modern világi viszonya irányába fordult, amit 87-es Teológia és Egyház című munkája igazol, a 90-es évektől római szolgálata idejétől pedig mint a keresztény egységet előmozdító pápai tanács titkára, az ökumené témái is foglalkoztatták. Ennek megfelelően jelent meg Felhívás az ökumenére című munkája, majd egy Luther teológiáját elemző kötete 2004-ben, az Egység szentsége, a következő esztendőben pedig az Egység útja című írása, miközben aktív részese volt a katolikus-luteránus megbékélést teológiai szinten előkészítő tárgyalásoknak. Ezzel párhuzamosan még adott közre művet a házasság modern keresztény értelmezéséről, majd egy összefoglaló kötetet a Család teológiája címmel, és a hírek szerint fontos szerepe volt Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű körlevelének előkészítésében. Legutóbb pedig az irgalmasság teológiájáról értekezett. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.